figyeljünk nyitott szívvel, értelemmel, lélekkel Isten igéjére. A hallott igerészből látjátok a papíron is, hogy ki van emelve az utolsó mondat. Ennek az üzenete köré szeretném csoportosítani azt a néhány gondolatot, amit hoztam közétek. Vigyázzatok tehát, mondja Jézus, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Amikor Eszterrel egyeztettük a témaköröket, és erre esett így kizárásos alapon a választás, akkor annyit mondott még Eszter, hogy csak Jelenések könyve ne legyen, és ezzel úgy be is szűkítettétek a variációs lehetőségeket. Ez a példázat elsőre talán úgy tűnhet, hogy nem is ilyen utolsó idők példázata, vagy végidők példázatáról szól, hogy Isten országa hasonlatos, így kezdődik. Mégis ez a mozzanat, ami ebben itt nagyon hangsúlyos, ebben az kiemelt mondatban is, hogy vigyázzatok, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, ez odaemeli ezt az egész témakört, hiszen valóban nem tudhatjuk, hogy Jézus Krisztus mikor tér vissza, és ebből adódóan, amióta elment végül is, az utolsó időkben élünk. Így ez a példázat is, és ennek az üzenete is az utolsó idők téma körébe bőven belevehető és belecsatlakozik. Hadd kezdjem azzal, nem tudom, ismerőse nektek ez a kifejezés, hogy vagy ez az érzés, ez a szindróma egyetemisták között szokta felütni a fejét, általában vizsgai időszakban, és leginkább a vizsga napjának reggelén. Ezt hívják úgy, hogy bárcsak még egy nap lenne szindróma. Bizonyára itt senki nem ismeri ezt az életérzést. Én azért pár szót találkoztam vele, főleg ilyen héber vizsgák napjára ébredve, hogy hú, de jó lenne még egy nap, igaz? Na azért merjünk őszinték lenni, hogy mindannyian éreztünk már hasonlót, de lehet, hogy csak én vagyok ilyen renitens diák, itt nem tudom, vagy egykori diák. Jó, akkor ne válaszoljatok rá, de szerintem azért ez egy általános helyzet, szindróma, az a bizonyos még egy nap. Milyen érdekes, nem, hogy az ember tudja azt, hogy ekkor is ekkor lesz a vizsgája, és mégis sokszor, ha nem is mindig, de sokszor esünk abba a hibába, vagy estünk, meg estek, akinek még aktuális, hogy elodázza a készülést, hogy halogatja, kicsit komolytalan a hozzáállása, és csak felkészületlenül találja az a nap, és akkor sóhajt fel így, akkor jön elő ez a szindróma, valaki nagyon mosolyog itt maga elé nézve, köszönöm, megnyugtattál. és előjön ez az érzés, hogy bár csak még egy napom lenne. Hát ezek általában, vagy sokszor nem túl jól végződnek. Nálam az ilyen, amikor ez a szindróma felütötte a fejét, annak egy kellemes bukás lett néha az eredménye, és utána meg egy még kellemesebb utóvizsga. De van ennél veszélyesebb dolog is, ahol ez a szindróma felütheti a fejét, és ez az ige rész, ez az ige szakasz, ez a történet, ez a példázat, ez pontosan egy ilyen helyzetről beszél. Amikor ez a halogatós, vagy nem elég komolyan vevős lelkület a Krisztushoz való viszonyulásunkra is kihat, hangsúlyosan az ő visszajövetelére például, az ehhez való hozzáállásunkra. És már idefele jöttem, amikor elgondolkodtam azon, hogy tényleg, ha mondjuk megnézem az utóbbi egy hónapomat, hányszor jutott eszembe az, hogy Jézus Krisztus bármelyik pillanatban visszajöhet? És most ezt úgy gondoljuk végig mindannyian a magunk életére nézve. Persze nem élhet úgy az ember, hogy minden percében ezen gondolkozik, mert feladatunk van, meg csinálnunk kell, meg végeznünk kell, ami ránk bizatott, de azt gondolom, hogy ez az egyik véglet, és mi sokszor a másik végletben vagyunk, hogy egyáltalán nem számolunk ezzel a dologgal. Én legalábbis így, ezen így elgondolkozva, hogy magam elmúlt hónapját akár végignézve bizony töredelmesen be kell valljam, hogy ez van bennem, hogy úgy el tud a mindennapi élet sodrása vinni, hogy nem is gondolok ezzel. Pedig keresztjén hívő emberekként valahol a hitünk középpontjában ennek kéne állnia, hogy de Jézus Krisztus visszajön. Azt hiszem, azt megállapíthatjuk talán, és ezért talán érdemes erről beszélni, ha már ez a témakör, hogy nem vesszük ezt elég komolyan. Nem vesszük ezt olyan komolyan, mint amilyen komolysága Jézus maga beszél erről, és figyelmeztet nagyon sok példázatban arra, amit olyan jól előttünk áll ebben a felolvasott, kiemelt igeversben. Vigyázzatok, mert sem a napot, sem az órát nem tudhatjátok. Jézus figyelmeztetése nem fenyegető figyelmeztetés, hanem értünk szóló, szeretetteljes figyelem felkeltés, felhívás akar lenni. Így hallgassuk mi is, hogy vajon ebben a példázatban mi az, ami számunkra itt és most a mában, a jelenben, a jelenlegi élethelyzetünkben, állapotunkban, vagy akár a Krisztussal való kapcsolatunkra nézve üzenet lehet és előremutató segítség az ige által. Nézzük először ennek a példázatnak így a képi síkját. Ugye Jézus nagyon sok példázatot használt, mindennapi életből vett képeket, ezeket mindenki jól ismerte, olyan példákat hozott, ami a mindennapi életben ott és akkor meghatározó és mindenki által ismert eseményeket tartalmazott. Így beszélt a magvetőről, meg mindenféle más olyan hétköznapi képről, ami alapján fontos isteni üzeneteket érthetővé tudott tenni könnyen. Ez is egy ilyen kép ám, hiszen esküvő meg mennyegző akkoriban is volt, arra fele is, mint ahogy most is bizonyára. Ami érdekes, Közel-Keleten az esküvők az időjárási viszonyokhoz igazodva mindig késő este voltak. Ez csak azért, hogy lássuk, hogy miért beszélünk itt éjszaka várakozó, meg elalvó koszorús lányokról, úgymond, mert ezek azok, hogy lefordítsuk mai érthető módon ezeket a megnevezett hölgyeket. Tehát késő este voltak az esküvők és a mennyasszony, mint ez általában mindenhol így van, otthon a szülői háznál készülődött, és várta, hogy jöjjön érte a vőlegény, és elvigye a maga házához, és ott volt a lakodalom, így ment ez a Közel-Keleten, és talán mind a mai napig így megy. A kánai mennyegző, amire Jézus is elmegy, ott olvastam az egyik ilyen kommentárjában, ami erről beszél, hogy egy zsidó esküvő 7 nap 7 éjjel tartott, igen vidám hangulatban, az énekek éneke, ami benne van a Bibliánkban, az énekek énekéből nem egy éneket ott énekeltek, és nagy tánc, nagy vigadalom, tehát így képzeljük ezt el, ezt az esküvőt, amire itt készülnek az érintettek. És az sem véletlen, hogy Jézus az örökké valóságot, vagy a mennyek országát egy ilyen dologhoz hasonlítja, ahol az öröm, a boldogság, az örvendezés áll a középpontban. Tehát a mennyasszony vár, készülődik és várakozik a vőlegényre, estében nyúló idő, besötétedik, és itt vannak ezek a barátnői, most hadd fogalmazzak így, ők együtt várakoztak a mennyasszonnyal. Segítkeztek neki, aztán az volt az ő feladatuk a korabeli szokások szerint, hogy kiálljanak a ház elé, vagy a házhoz vezető út szélére, és amikor érkezik a vőlegény, akkor világítsanak, és mutassák az utat, és bekísérjék őt a mennyasszony házához. Ehhez a világításhoz ők nem ledlámpát használtak, meg nem a mobilukkal világítottak, hanem ilyen kis olajmécsesekről beszél itt az ige. Ezek nem olyanok, mint amik a házakban voltak, ezek ilyen kisebb méretűek voltak, amiből nagyon hamar kifogyhatott az olaj, és ezért beszél az ige itt arról, hogy tartalékkészlet kellett ehhez, egy kis edényben. Mindennapos kép volt ez, talán számunkra ennyit megért, hogy egy kicsit megvilágítsuk, hogy értsük jobban, hiszen a kép síkjától juthatunk el az üzeneti mondani való síkjára és a lényeghez. Hát így nézett ki valahogy ez a helyzet. És érdekes még, így a képi szinten ennek a 10 koszorús lánynak a képe. Miért érdekes ez? Ránézésre sokáig úgy tűnik, hogy semmi különbség nincs a Jézus által említett kétféle csoport között. Ugye Jézus két ötös csoportra osztja őket, elég határozott jelzővel, illetve az egyik ötöst bölcseknek, a másikokat pedig finoman fogalmazva balgáknak nevezi. Az eredeti szöveg egy kicsit drasztikusabban fogalmaz velük kapcsolatban. Látszólag nincs különbség köztük. Sokáig mind a 10 ugyanazt csinálja, és látszólag minden rendben van. Ott vannak a helyükön, teszik, ami a dolguk, mindegyiknek van lámpása, és ugyanúgy elalszik az 5 bölcs is, meg az 5 balga is. Szinte semmi különbség nincs köztük. Mégis Jézus egyik ötöst bolondnak, a másikat pedig bölcsnek nevezi. Azaz egy különbség, láthatjuk, sorsdöntő és minden továbbit meghatároz ezeknek a koszorús lányoknak a további történése, a velük való további történésekre nézve. Ez, ami sorsdöntő, nem más, mint hogy van-e olaj, van-e utánpótlás nála, vagy pedig nincs. Ezen múlik minden. A megítélésük, a további sorsuk, hogy kimaradnak-e a jóból, vagy bejutnak az esküvőre. Tudnak-e világítani akkor, amikor kell, megvan-e hozzá a megfelelő muníció. Hát ezek az érdekességek így a képi szinten, és akkor lássuk, hogy milyen üzenetet akart ebből a képből kibontani Jézus, és reménység szerint valamit meg tudunk érteni ebből mi magunk is. Mielőtt a legfontosabbra rátérnénk, erre az olaj képére és kérdésére, lássuk még egy fontos dolgot, hogy mit tükröz az 5 balga hozzáállását illetően ez a példázat. Mit mond el a hozzáállásukat illetően? Mitől voltak ezek balgák végül is? Nem volt náluk olaj, ezt tudjuk, de ez abból következik, hogy nem vették elég komolyan a vőlegénynek a megtisztelő hívását. Nem vették elég komolyan azt a feladatot, azt a küldetést, ha lehet így mondani, azt a lehetőséget, amire meghívást kaptak. És én a hangsúlyt most nem a komolyanra, hanem az elég komolyanra szeretném tenni. Nem vették elég komolyan ezt a küldetésüket, ezt a feladatukat. Kedves barátaim, ezzel a képpel Jézus nagyon komolyan figyelmeztetni akarja a rá figyelőket, hogy vegyük nagyon komolyan és egészen komolyan az ő meghívását. Ne csak így majdnem teljesen, mint ahogy látjuk ezektől, az 5 balga szűztől, koszorús lánytól, akik majdnem teljesen komolyan vették a dolgot, csak a lényegről feledkeztek el, hogy nem készültek föl mindenre, minden eshetőségre, minden lehetőségre, és nem volt náluk megfelelő mennyiségű tartalékolaj. Az első dolog, amit én szeretnék így kiemelni ebből, és így a szívünkre helyezni, az az, hogy döntsük el, hogy mi ilyen majdnem teljes keresztjén életet élünk-e, vagy pedig valóban teljes odaszánással állunk hozzá a dolgokhoz. Annyi ilyen majdnem hozzáállású ember ül a templomokban, annyi ilyen majdnem hozzáállású hívő emberrel találkozni, és annyiszor bennünket is megkísért szerintem ez a dolog, hogy szinte majdnem, szinte teljesen, beleadva magamat, de mégsem teljesen. éljük a Krisztussal való kapcsolatunkat, éljük meg a hitünket. A hétvégén a nagy parancsolatról prédikáltam a gyülekezetben, ahol most szolgálok. Tudjátok, ez a szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből. És ott a kulcs szó ezen a teljes dolgom volt. És most készülés közben ez eszembe jutott itt is, mert végül is ezeknek a balga szüzeknek a hibája, abból, hogy nem teljesen figyeltek oda, csak úgy majdnem, szinte majdnem mindenre. Nem sok híja volt, de mégis végül is ez okozta úgymond az ő végzetüket. És ezen a vasárnapi istentiszteleten erre a teljes kihangsúlyozására hoztam egy példát, amit nektek is szeretnék elmondani. Terveztem szemléltetésként elhozni bizonyos eszközt is, de azt elfelejtettem, de remélem, hogy így is érthető lesz, teljesen egyértelmű. Egy 500 forintos bankjegyet képzeljünk magunk elé, és játsszunk el a gondolattal, hogy mondjuk 475 forintért fizetünk valahol, és akkor oda mennénk egy olyan 500-assal a pénztáros nénihez, hogy így levágunk így az 500-as széléből mondjuk egy olyan 3 centit, és akkor azt mondjuk a pénztáros nénihez, hogy csókolom, hát ez 500 forintot nem ér, de hát úgy majdnem megvan, úgy kb. 475 ennyiért fizetnék, és akkor ezzel a hibás bankjeggyel rendezném a cekket. Hát mit mondana a kedves pénztáros néni ránk? Talán ilyen balga meg hasonlókat, ami jelzőkkel most itt találkozunk. Ez a majdnemre teljesen jó példa, hogy sokszor ilyen a mi hozzáállásunk is, meg a mi hitünk is. Szinte majdnem az egész szívem Krisztusé. Csak van ott egy kis retesz ott, ahova már ő se nézzen be, meg ahova, amiben már ő se szóljon bele. Gondold el, hogyha a szerelmed azt mondaná neked, hogy majdnem teljes szívemből szeretlek, csak a hét napján egy nap van csak a hétből, csak egy, amikor mással is randizok egyet. Többi hat nap én csak veled vagyok. Majdnem teljes szívemből szeretlek. Hogy esne ez nekünk? Hogy viszonyulnánk, tudnánk viszonyulni a párunkhoz ezek után? Érez így valamit? Van így ennek értelme? Majdnem. Ez az öt balga szűz, ez ilyen majdnem. Most így mondom, persze ez nem így van, de ilyen majdnem keresztjén volt. Szinte majdnem mindenre odafigyeltek. Szinte majdnem betöltötték teljesen a feladatukat, a küldetésüket. Majdnem rendben voltak, csak aztán pont a legfontosabb pillanatban vallottak kudarcot. Hát ez a majdnem oda vezetett, hogy a lényeg ezen a kis résen, amit egy ilyen majdnem tud vágni, a lényeg azon szépen elfolyt. Annyira már nem vették komolyan a dolgot, hogy gondoljanak arra, hogy bármi megtörténhet, és erre fölkészüljenek. Tudjátok, ilyen rések keletkezhetnek a mi életünkön is, amikor szinte majdnem teljesen átadjuk az irányítást Istennek, csak egy kicsit meghagyunk magunknak. Szinte majdnem teljesen engedelmeskedünk a Szentlélek késztetésének, utasításának, de mindig maradott egy kis rés, amit megtartanánk magunknak, egy kis szelete a szívünknek, lelkünknek, és ezen erre figyelmeztet ez a példázat. Elmehet az egész. Elmehet az egész. Például mihez kezdjek az életemmel? Ezt majd én eldöntöm egyedül, mondják sokan, korotok beliek is. Ebbe aztán ne szóljon bele, nemhogy a szüleim, az Isten meg pláne ne szóljon bele, az én életem. Nagy döntés helyzetek előtt. Vajon bevonom-e őt, akár párkapcsolati dolgaim döntéseibe, bevonom-e őt? Szinte majdnem mindenben az ő akarata érvényesül az életemben, de ha csak egy ilyen dolog van, akkor az már csak az a majdnem balga kategória. És az így meghozott döntések bizony sokszor azt eredményezik, mint amit itt ebben a példázatban látunk, hogy amikor kéne, amikor idő van, amikor lehetőség van, akkor nincs ott az ember, ahol lennie kéne. Az első nagy figyelmeztetés, ez a bizonyos majdnem dolog. Láthatjuk, hogy ránézésre sokáig semmi különbség az öt okos meg az öt balga között, de aztán kibukik itt ez a fontos különbségtétel. Nem vették elég komolyan a dolgot. És amire nézve Jézus ezt a példázatot mondja, most gondoljuk végig, és válaszoljunk ne nekem, hanem mindenki úgy magába. Mennyire veszem komolyan Jézusnak ezt az ígéretét, hogy vigyázzatok, mert nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát, de én visszajövök. Mennyire határozza ez meg a mindennapjaimat, a viszonyulásomat másokhoz, Istenhez, magamhoz, hogy számolok ezzel. Ez az öt balga szűz legyen egyfajta figyelmeztetés, és elrettentő példa akár, igen, így is mondhatjuk. Na de nézzük végezetül ezt a fontos kérdést, ennek a bizonyos olajnak a kérdése, ugye, mert mit minden e körül forog, van akinek van tartalék, olaja, valakinek nincs. Az olajjal kapcsolatban konszenzusos vélemény a Biblia magyarázók között, hogy itt a Szent Lelket kell értenünk, és a Szent Léleknek a bennünk elvégzett és elvégezendő munkáját kell érteni alatta. És mi a Szent Léleknek a legfontosabb munkája a hívő ember életében? Na, ezt találjuk ki közösen. Mi a legfontosabb munkája a Szent Léleknek a hívő ember életében? Miben segít a Szent Lélek bennünket? Az újjászületés, igen. És ha ez megtörtént, akkor utána... Igen, ezt hogy mondjuk másképpen? Megszentelődés, igen. Igen. Ez a két fontos és tényleg Szentléleknek tulajdonított fő funkció vagy feladat. A megtérésünkben való megtérésre segítés, és ez a megszentelődésben való előrejutás. A megszentelődés, hogy időben megteremjük a szükséges gyümölcsöket, mert láthatjuk itt, hogy van, amikor már nem lehet beszerezni dolgokat, amire szükségünk van akkor, hogyha íme itt a vőlegény. Látjuk ezt, hogy ez az öt balga, észbe kapám, hogy valami hiányzik, és rohan fűhöz, fához, próbálkozik, és azt mondják nekik, nem kell mindent megfeleltetni itt most, mert ugye azt mondják, hogy adjatok nekünk, ti mondják az öt okosnak, én nem adhatom azt a másiknak, amit nekem a Szent Lélek által adott az Isten. Azt egyedül a lélek tudja adni neki, meg nem mehetek el megvásárolni se, ugye, ahogy itt a példázatban szerepel, ez ne zavarjon meg senkit. De a lényeg arra utal, hogy azt akarja Jézus nyomatékosítani, hogy van egy pillanat, ami után már nem lehet. Ami után már lejárt az idő, úgymond. Igen, a megszentelődés kérdése. Egy nagyon érdekes tapasztalatot osztott meg egy lelkész egy írásában, amit így készülés közben olvastam. Kezdjétek, végigolvasta az Új Szövetséget, azzal a céllal, hogy hány igevers szól Jézus visszajöveteléről. És átolvasta az Új Szövetség 250 fejezetét, és több mint 300 igeverset húzott így ki magának zölddel. Azt mondta, hogy az Új Szövetsége nagy része tiszta zöld lett utána, amelyben valamilyen utalás, vagy direkt, vagy átvitéten, de Jézus visszajövetelére vonatkozik. És azt mondja, hogy ami feltűnt neki érdekességként ebben a kis magántanulmányozásban, az az volt, hogy minden ilyen igevers, ahol Jézus Krisztus visszajöveteléről szó van, össze van kapcsolva a naponkénti megszentelődésre való buzdítással, annak a fontosságával, az abban való előrehaladással, a megszentelődés témájával. Ez a olaj képe ebben a példázatban itt ezt akarja jelenteni. Igen, ez a megszentelődés ez egy kemény munka, kitartást és minket is igénylő folyamat, de látjuk, hogy enélkül nem élhet célba a hívő ember. Látjuk, hogy enélkül nincs eredmény. Enélkül lemaradunk valamiről, a lényegről maradunk le. Hát így kérdez minket ez a mai példázat, így az utolsó idők vonatkozásában. Megint csak bevillantom ezt a kérdést. A mindennapjaidban mennyire van jelen ennek a gondolatnak a súlya, hogy Jézus Krisztus bármikor visszajöhet? És így kérdez minket ez a mai ige, hogy hol vagyunk mi vajon ebben a folyamatban, ebben a megszentelődési folyamatban. Ez az olaj olyan dolog, ugye, nagyon jó ez a kép, ami folyamatosan felhasználódik, ezért mire van szükség belőle? Mire van szükség? Utántöltésre van szükség. Folyamatos utántöltésre van szükség. Hol tartunk mi ebben a folyamatban? Minden engedetlenségünk, minden ellenszegülésünkkel Isten bennünk munkálkodó szent lelkét szomorítjuk, megmondja az ige, és ennek az erejét és a hatását vetjük vissza. És bizony el lehet odáig jutni, ez is egy nagyon erős üzenet ennek a példázatnak, hogy elfogy az olaj, és nincs utánpótlás. Látjuk, hogy ez egy nagyon kemény példázat. Én is úgy megdöbbentem menet közben rajta, hogy ebben azért nagyon súlyos dolgokat mond ki Jézus. Mennyire vesszük komolyan, életbevágóan komolyan ezt a fő kérdést? Kérdez minket az ige. Mi jellemez téged a hitéletedben, kedves fiatal barátom? Szinte majdnem kereszténység, vagy a teljesre törekvő hívő élet, ami mindenre föl van készülve, ami rendelkezik annyi munícióval és utánpótlással, hogy nem érheti semmi olyan meglepetés, amiből aztán végzetes katasztrófa van. Ez egy nagy figyelmeztetés tehát, hogy sokan lesznek majd, akik lemaradnak, mert nem vették megfelelően komolyan a meghívást. De van benne egy bátorítás is ebben a példázatban. Mindaddig, amíg ez a példázat hangozhat ebben a világban, addig ez mindenek fölött egy bátorítás, hogy még lehet változtatni. Még lehet változtatni a dolgokon, magunkban, a hozzáállásunkon. Ebből a majdnem szinte teljesből a teljes felé való elmozdulásra gondolok. És így gondolhatjuk végig az életünknek a prioritásait ennek a példázatnak a tükrében, fényében. Hogy áll össze a sorrend? Mik a legfontosabb dolgok? És ha azokhoz oda tesszük ezt a fő kérdést, ami ma már többször elhangzott, akkor helyes-e ez a sorrend az életemben? Még lehet változtatni? Mert ott van egy nagyon fontos dolog még ebben a példázatban, és ebben befejezek, hogy késik a vőlegény, azt mondja Jézus, ugye? De mi tudjuk az egész Szentírás összefüggéséből, hogy nem késik a vőlegény, hanem azért jön később, mert még vár, ugye? Vár arra, hogy minél többek megfelelően felkészültek legyenek az ő fogadására. Arra vár, hogy minél többek olyan állapotban legyenek, lehet így fogalmazni, hogy ott lehessenek vele azon a bizonyos mennyegzőn. Vegyük tehát komolyan a keresztény hitünket, a Krisztussal való kapcsolatunkat, ennek a mai példázatnak, ami már a végső idők felé és a vég felé való kitekintésre nyit nekünk kaput, és készüljünk a hallottak fényében. Ne felejtsük el, hogy se a napot, se az órát nem tudjuk, de rajtunk is múlik, hogy készen állunk-e. Hát kívánom, hogy minél inkább az lehessen ránk jellemző, ami megvolt az 5 okos lánynak az életében. Amen.